Szentkuti Miklós pré.
Első Nempré átló. Hotel és tengerparti homok hajnalban. Objektivitás és irrealitás azonosságának kísérleti tája. Csodálkozott, hogy ilyen lehetetlen korán lement már fürdeni, hiszen alig volt még 3:30. Hamar felöltözködött és lesuhant zárt szobaajtók számozott katakomba sírjai között. Itt-ott még égett egy pár esti lámpa, mely nem világosságot, hanem egyszerűen a 9-től 12-ig terjedő időt jelentette. Azután égtek fehér és lapos lámpák, melyek viszont semmiféle időszakot nem jelentettek, csak az inspekció betegműtő világosságát. Találkozott egészen kioltott, bonyolult kandeláberekkel, melyeknek sűrű ágai úgy kuszálódtak a lépcsőfordulóinál, mint a magas őszi fák ágaiba beleakadt, félig zuhant léggömbök összegörbült vázai. De ezek a tejüvegből készült, kioltott villanygyertyák is a világítás egy pozitív formáját jelentették, görög szobrok pupillátlan szemováljaihoz hasonló kis körtéjükkel. A bronzkarok az álom felszabadult és örök bokrai voltak, viszont a gyertyák a klinikai halálszörvisz közönyös, naív szimptóma jegyzéke. Az elegáns hotel mindig a bohém idill és röntgen diagnosztika között mozog. Az emberek a legfelelőtlenebb jólétnek adják át magukat, de szabadjára engedett árkádiánizmusuk mindig szanatórium formákba ömlik. Mikor először aludt ezzel a lánnyal a 3. emeleti szobában, nem tudta, hogy a gyönyörűségtől fáradtak-e el tagjai, vagy az érzéktelenítő fanyar vegyi szaga göngyölíti be a szemhéját, mint a hőség az üvegpapírt. Amint lerohant a lépcsőkön, a fordulóknál megmegrezzentek az óriási kioltott villanygyertyák bokrai. Volt minden emeleten egy darab padló, melyen nem volt szőnyeg, és melyre mindig rálépett, éles koppanással. Feje fölött mind több és több ilyen érdes szürke vak villanylombot látotta, mint lefelé rohant, mintha a nappal csipkebokrai lennének, melyek mögött a precíz közöny égne vértelen arcával. A háromfajta hotelvilágítás, esti lámpa, inspekciós lámpa és kioltott gyertyák között ez volt a legnyugtalanítóbb. Visszaemlékezett egy lázálmára, melyben egy végtelen és örök injekciós tű sápat üvegcsövét látta maga előtt, melyben tej, oldott só, rohanó szénsav és spirálokba fújt hamu kerengtek, szünet nélkül áradva saját ereibe. Ezek a villanygyertyák pontosan olyanok voltak. Izgató volt kétféle éles vakságuk, vagy mérgező semlegességük. A porcelángyertyák csillogó fehérsége és maguknak a körtéknek szürke ködbimbói. Úgy látta, hogy fehér és szürke egész másféle viszonyban vannak egymással, mint sem eddigi spektrális trotliságában gondolta. A hajnal igazi sorsfordulása nem a napsugarak megjelenésével kezdődik, hanem ezzel az egyetemes szürkeséggel, mely nem homály és nem világosság, ahogy a kioltott villanygyertyák színei sem csillogást, sem tompaságot nem jelentettek. Mi volt hát? Talán az a szigetelt egyszerű tény, hogy minden tárgy pontosan önmaga volt. De az önazonosság legszélső pillanatában még, éppen hogy elérték önmagukat az identitás szűzies narcisz pillantásával, a körvonalak, színek, súlyok, első, előkeszerű tudatával, a szobaajtók előtt heverő cipők éppen hogy cipők lettek, a telefonkészülék éppen elérte egy hajszálérintéssel objektivitása, első milliomod pillanatát, anélkül, hogy a valóság nehezékeit is már magára öltötte volna. A kioltott gyertyákból szinte áradt ez a valószerűség minimumát ajándékozó ellenröntgen. Mert ellenröntgen volt a hajnal. Nem a tárgyak szerkezetét, hanem leges legkülsejét leplezte le. És a világ ontikus tünettanában épp olyan fontos a felület felületét külön látni, mint a dolgok belsejét, és a dolgok csak külső külseje épp oly nehezen fedezhető fel, mint mélyük rejtett kórtájképe. Nekilódult a nagy forgatóajtónak, mintha golyó lett volna, melyet rulettkerékbe ejtettek. Vajon ha kihull a hotel szárnyai közül, hova fog esni? Jó, hogy így forgatva és nem egyenesen kerül ki belőle az ember, bár tudja, hogy az utcára vagy a strand hideg reggeli homokjára fog kerülni, mégis a hotel és az utca között valami irrealizáló folyamat megy végig a forgatóajtó kockarázó szerencse poharában, melynek jóvoltából az ember saját létezését, mint nagyszerű főnyereményt, véletlen szerencsét kapja vissza. Mikor kirepült az üveglapátok nagy üvegparittya forgásából, úgy érezte magát, mint egy kocka, mely a hatos oldalát mutatva hult a földre. Ego jactus est. Saját maga nem volt több, mint tiszta létnyereség. Élete, eseményei, emlékei vagy tervei alig voltak, csak éppen az ébredés konkrét hasznát érezte. Éjjel nagy szélvihar volt, mely a homokot nagy szélmodellek homorú alakjában ráseperte a virágokra, apró bokrokra, levéllétrákra. Nem volt egy leheletnyi szél sem, és eltűnt már a hold, de a homok e kettőnek minden szépségét magánál tartotta. Színe ezüstös volt, itt-ott zöld, mint az éretlenség isteni alaphangja, másutt hiányfehér, meszes és gyöngyházas, egy helyütt, mint a felvert tejszínhab, másutt, mint az elseperetlen malter porladék. De amit a nyelvi katalógus széttördel, azt a szél összefogó hullámai mind egybecsábították. Monoton homoktenger, tautológ dűne volt az egész világ, minden változatosság nélkül. Azt hitte, a túlvilágon van. És úgy késte el az utolsó ítéletet, mint egy globetrotter a tudta nélkül már egy nappal megérkezése előtt bezárt bicikli kiállítást. Azáltal, hogy az összes virágok nyakig homokba fulladtak, az összes levelek élve eltemetődtek, úgyhogy csak itt-ott látszott ki egy szénfekete fülecske vagy ujjacska behajtott kondoleáló névjegysarokként, az volt a benyomása, hogy itt valami ítélkezés történt. Saját élettudata és a világ mimóza objektivitása fölött valami folytó, morális nyomás terjeszkedett. Nincs alaktalanabb érzéki benyomás, mint puha és mozgékony homokba temetett kis bokrocskákat exhumálni a szorosan testhez álló, de egészen slendrián dűnes sírból. Az ember az ujjával hol a szárak hurkaiba akad, hol a homok könnyen széttolódó, folyadékszerű tömegében vájkál, mely tömeg félig összepréseli, félig szabadon hagyja a temetendő virágot. Mikor végignézett a szabadon maradt levelek fekete mozaikján, nem tudta rögtön, hogy valóban növényeke. Talán apró, fekete kolibrisereg, vagy távolról idefújt, korommá égett papírmaradék. Az ezüstös kék homok ívelt formáival természetesen éles ellentétben állott. A homok szélpréseltsége a női mellek formáira hasonlított. Csak a bimbók egyetlen pontját itt hosszú élek, kígyózó gerincek helyettesítették, anélkül, hogy sportszerűleg csak megközelítőleg is hasonlítottak volna, mégis a völgyek, lejtők, élek és síkbatolódások a női mell szétvariált képét adták. Az árnyékok is ellentétesek voltak persze. Voltak lejtős, szférikus, hogy ne mondjuk regionális sötétségfoltok, és közöttük szerte szórva az elsüllyedt levelek testvéreinek formalisztikus merev árnyai, melyek úgy viszonylottak az előbbiekhez, mint a hirtelen öntudatlanság az álom úszó tudatlazulásához. Nyári hajnal volt, de az egész egy sarkvidéki jégliget benyomását keltette. A homok hideg volt és fehér, mint a legégetőbb niveázott hó, éles ellentétben az égbolt sűrű, barna-szürke falával. A parton, a homokemlők szél negatívjai után, előző este egy kandeláber csillogó és gömbölyű állványán látta visszaverve a most keresett lány kivágott mellét, legalább 9 melle volt a kandeláber hajlásai szerint, melyek közül egyesek vonalvékonyak, mások labdavastagok voltak, és a legfantasztikusabban fügtek össze. Válpántból lett a másikon testanyag, kiálló mellpontból széles válpánt, stb. Kis pálmaerdő sűrűsödött a vizek mellett. Mivel hátuk mögül kapták a napot, koronfeketék voltak, élesen kiesve homok és tenger kétféle havasságából. A bágyat levelek némelyiknek csak a tetején álltak szét, mint egy nem létezőn magas főúri fokozat százágú koronái, másokon meg oldalt is végighúzódtak, mint egyes Mária szobrokon a bokáig érő glória tüske. A tenger olyan volt, mint egy drótkerítés, mely vízszintes és párhuzamos húzalokból áll, vastagon megrakva hóval és keresztbe cikázva csüngő jégcsapokkal. Ugyanaz a hajnali színkettősség, mint a hotelbeli kioltott villanygyertyákon. Csillogó fehér és vízszínű szürkeség. Közel a pálmalugashoz feküdt úszóruhában, félig kendővel letakarva, mély álomban a lány. Itt megint új volt az árnyékok világa. A homokon egy helyre került 5 pálma, indián tolkoszorúja, vagy sebestyéni nyílfogazata, anélkül, hogy sötétséget csináltak volna. A feketeség hajnalban nem ellentéte volt a világosságnak, hiszen maga a világosság sem volt fényszerű vagy nappali módon napszínű, hanem egyenrangú változata, a homok holdszínű és önmagához szigorúan visszatérő egzisztencia csillogása, meg a pálmakócok alatt ingó fekete levegő között semmi különbséget sem lehetett tapasztalni. A lány trikója egyik oldalán még egészen vizes volt, másik vége pedig sáros a homoktól. Az otromba sárfolt úgy hatott, mintha a lányt valami baleset érte volna, elesett, lezuhant és most ájultan fekszik a pálmák kiálló gyökerei között. A vizes és gumi melltartóval, akár csak domború lencsével, a térbe szórt fél mell ezzel szemben a tiszta, sőt kegyetlen sportszerűség öntudatával hatott. A melltartó nem csak leszorította a mellét, hanem az ívelésnek egy olyan formájába idomította, mely a levegő a reggeli alig szellő számára is hozzáférhető volt, mint egy egyszerre tudott lengeni vele, és így az egész lugas horizontja ilyen vénuszpárnává alakult. Az arc az álom ügyetlen, technikátlan útját mutatta, a híjúság legvadabb hiányát. Ájultság, sport és nyárspolgáriság. Vajon a lány ezen háromságából melyiket fogja felhasználni a szerelem első hangjaként? Minden álom szerű. Álomnak érezte saját tudatát, éppen mert oly tudatos tudat és csak tudat volt. Álomnak érezte a homokterítőt, pálmákat, hóvápolló tengert, mert oly túlvalósan valószerűek voltak és csak valódiak. És ezektől függetlenül maga előtt látta a fizikai álmot, a maga emberi, orvosi tényszerűségében, mint egy összetört konzervskatuját, elhajított tubust, amelyből valaki az ő tudatát és a tengerpart lehetetlen lehetőségét kiszedte, az ő elszédítésére. Hajnali 3:30 volt. Mikor van az? Lehajolt, hogy az ajkán érezze a trikó sós pamutos és kissé izzadt szövését.
Második nem préátló, rivérai táj, hűtlenség és hűség opalizálása, nőember és szerelem egymást kizárása. A szalvéta gyűrű először csöndes, gügügű hangot adott, pillanatra elnémult, majd élesen csattant a kövezeten. Szabályosan átvette a lépcső lejtő fokainak ritmusát, és mindegyiket egy csengő kattanással jelezte. Ott is épp oly precízen, ahol már semmi sem látszott a lépcső piros tégláiból, majd elhallgatott, mintha valaki kloroformos vattát nyomott volna rája. Hosszú-hosszú szünet, végül meleg csobbanás, mint egy béka elalvás előtti utolsó nyelése. Egyszerre 3 perspektíva között választhatott. Felfoghatta a halastó körüli kertet úgy, mint eddig uzsonna alatt tette. Vagy szétbonthatta a szalvéta gyűrű akusztikus cikcakjaira. Végül az udvarias gyűrű keresés futását, a keresgélés előérzetét is rávetítette a bokrokra, karcsú oszlopokra, kutakra. A szalvéta gyűrű legurulása a teraszról minden esetre árulás volt. Egyszerre új ízt kapott titkos együttlétük. Eddig saját szemükbe, egymás testébe mondták a sűrű vulkanikus, füstgyapjóhoz hasonló sötétkék lombokat, melyek elválasztották a mesterséges tavat az istenekkel dotált tengertől. A guruló gyűrű hangja azonban olyan volt titkos együttlétük időtlen, magától értetődőségében, mint a selyemharisnyák váratlanul leszaladt szeme, vagy egyetlen hajszál végén kihasadó második hajszál. Fölfejtődött a létezés homogénnak képzelt átlátszó gombolyagja. Kérdés, milyen hosszú a szál? Mennyit gombolyított le a létezésből visszaszűhetetlen valósággal? Hirtelen egymásra néztek a délutáni csönd sárga tükrei közt, melyek a valóságot oly millióféleképpen tükrözték vissza, hogy végül mégiscsak egyetlen alakban látták, de érezve a csönd szörnyű, planimetrikus visszaveréseinek kockázatos útját, hát mégsem tér vissza egyetlen képbe a sok csönd korrektúra. Hol tátongott a váratlan zörej által támadt seb a lét vérzékeny partnertesten? 14. Lajos korabeli foteleken ültek, lábuk alatt azonban vidéki házuk durva vörös téglái domborodtak, fehér malterral vagy ragasztóval összekötve. A székek négy lába képtelen volt egyszerre érni a földet, oly göröngyös volt. Nagyon élvezte, hogy nem kerti székeken ültek, hanem szobain. A kert lényegéhez hozzátartozik az urbanitás fitoktató továbbvitele. Romizzonnak érezte magát, akinek sikerült egyetlen szalonszéket átmentenie az elhagyatott szigetre. A csöndben álló merev tájkép olyan volt, mint a hullám visszaveréseknél keletkező csomópontok, ahol nincs semmiféle rezgés, de érezni, hogy mögötte és utána nagy évek vonalai hajladoznak. A négy római oszlop, melyeket nem kötött össze semmi vízszintes kőszalag, mint a karcsú hajlatban végtelen messze lendültek volna, majd visszaverődtek és önmagukba ütközve egy ponton megálltak. A csöndben van valami acélosan dogmatikus és tengeri betegséget okozóan bizonytalan, szédült vonás. Az oszlopok fehéres sárgák voltak, mint a divatlapokban hirdetett citrones arcápoló kenőcs vagy alabaszt hormonkrém, de az aljuk kiszapos és mohos volt. Úgyhogy innen a teraszról úgy látszottak, mint a levegőben lebegtek volna, mint azok az alig észlelhető sugárzások egyes mikroszkóp felvételeken, melyek mindig a kép felső vagy a kép jobb oldali szélén láthatók, amint alig-alig nyúlnak bele a kép széles terébe, s melyek közül a negyedik pontosan olyan, mint a többi három, de a felírás megjegyzi, hogy a D-vel jelzett sáv már nem hidrogén effektus, hanem valami egészen független jelenség. Csak egy kicsit kellett volna elmozdulniuk, hogy ne a csomópontban legyenek, és rögtön duplán láthatták volna az oszlopokat, ez nem a lárma állapota lett volna, hanem a létezés filozófiai kétértelműségének kísérleti ábrázolása, nem lírai bizonytalanság, hangulatok feslet dimenziói, hanem számszerű konkrét kettő. Amint hibátlanul, tisztán egyenlő távolságban felsorakoztak a lépcső utáni halastópartján, nyugtalan egyvelegét adták a romszerűségnek és tökéletes siknek, mivel céltalanok voltak, nem volt mit hordozniuk, kis koszorús fejük szinte parfümös nosztalgiával emelkedett az égbe, de ebben a karcsú vágyódásban, stilita higanytornában nem volt semmi bánat, melankólia vagy igaz hit. Kristályos affektáció, kozmetikus remeteség volt az egész. Az ember szeme nem tudott szabadulni ezektől az ambó mutatóktól. Hol a hellén kultúrát síratta, amit elsüllyedt hajójának utolsó árbocai itt reszkedtek a napon, hol meg tornászni, úszni, nyújton billenni szeretett volna, mert minden egyes oszlop egy-egy vesztális strandgirl éhurizmait ábrázolta. Az egymástól való távolságukban volt valami szűziesen hideg és leszbikusan önző, ahogy minden perverzitásban van aszkézis és gyilkosság. Együtt voltak-e, vagy külön? Cinikusan kinevették-e a hellén kultúrát, talán minden kultúrát, avagy úgy tisztelték azt, mint az érdemrendek tűfejnyi pirossága a heroikus vér kényelmetlen tengerét. Az aljuk sűrű moha, a fejük csiszolt kígyókból font offertórium konty, egy lehetetlen magas oltár felé. Miből űztek itt gúnyt, és mit imádtak? Kérdezte magában. És ezt a kérdést, melyet a féltávolban lebegő oszlopok leheltek, a lány arcába térítette, mint a cigarettafüstöt. Természet volt-e ez, vagy az öngyilkossági kényelmes rejtvény civilizáció, szerelmi extázise, vagy 2 millió rezgésű ultramagas, fülön túli közöny? A csönd misztifikáló belső interferencia X-e azt akarta-e, ami van, vagy éppen a szárak mentén rohanó elidegenedést? Ha valami nagyon van, sehogy se van, gondolta magában, mint egy közmondást tervező paraszt, és fölkelt, hogy megkeresse az elgurult szalvétagyűrűt. A lépcső nagyon szeliden lejtett, úgyhogy igen hosszú volt. A lábai ugyan lefelé vitték, a szemével azonban kissé felhajtotta a lépcső távoli végét, úgyhogy a piros téglagerezdek olyan alakot vettek fel végeredményben, mint két fa közé akasztott hálós függőágy. Mindig lejjebb jutott, de szeme mégis fölfelé vitte. Ezen szelid és önellentmondó homorúság után következett a tó éles és sima lejtője. Csodálkozott, hogy noha a perspektíva oly ferdére támasztotta, mint egy nyugágy meredek támláját, mégsem ömlött ki belőle a víz. A víz piszkos volt, állott, barna meg zöld, élesen elhatárolt foltokkal, csillogó és iszapos. Az ember nem tudta, hogy az örökké valóság alakult költői idillé, vagy az abszolút sík, precíziós modellje posványodott mocsárrá. A tó jóval mélyebben feküdt, mint a lépcső vége, de innen inkább magasabbnak látszott. A valóságos tenger üveges és kék szegény szintje már torony magasságban volt látható mindenek fölött. A nyugalom nagy sanszait válogathatta az ember a medence mellett. A vízi növények természettudományos múlt hangulatba ringatták. A síkszerűség mondén mértaniba az oszlopok tükröződése szelíd lélektani relativizmuson keresztül sugalmazta a pihenést, szabályos és álomszerű, elegáns és agonikusan oszlott volt itt minden. Lehetetlen volt a tavat külön választani a nőtől, és nem érezni, hogy szerelmében is ezek a variációk fordultak elő. A nő szépsége néha csak az egészség szikrázó automatája volt, nikkelezett és feszes sportrúgó, néha meg lebegő fáradtság, alvó vízi növény. Az idő alakú lehetetlenség, vagyis múlt, lassan távolodó aranyhálója, melyen nem akad fel soha semmi. Melyiket kereste hát a vágya? Hogy volt lehetséges, hogy ugyanaz a test egyszerre volt láppá alvadó idő és öngyújtó lángként villanó jelen? Minden ölelésben benne lappangott ez a kettős megfoghatatlanság és tanzákba mért meghazudtolás, mely a tóból sugárzott. A nő valahova messze-messze úszott, mint az árba ejtett tékozlónád. Minden ér és ízület lassanként eltűnt, ahogy a végtelen távolban szürkülő spirális csillagködök is idővel örökre eltűnnek majd teleszkópjaink bágyatszorítású lencséiből, és ugyanakkor annyira eltöltött, annyira itt volt és most volt, hogy éppen a prézensz üvegéle miatt lett meghódíthatatlan. A tó foltos felületén forró, pontosan a vízhez szabott levegőréteg nehézkedett, valami gázalakú hélioszlepény, mint sír mellé készített halotti áldozat vagy útravaló. Boldog volt-e, vagy kétségbe esett? Mikor érzelmi életünk tetőfokára érkezik, de az érzés témáját, annak értelmi kísérőit hirtelen kirántják belőle, úgyhogy szinte a tiszta lírai masszával állunk szemben, akkor fájdalom és öröm, halálos rezignáció és sikító kéj, orgonáló kétely és szárnyat adó bizonyosság teljesen egyformák, felismerhetetlenek. Egyszer elaludt, régen, éppen ebben a kertben, mikor felébredt hajnali 3 óratájban, nem látott mást, mint az édeskés szürke levegőt, távolságérzés, égkép és a szellőfutása nyílt alsó ruhái között egyetlen közös benyomásba gyűltek, és óriási fekete leveleket közvetlenül az arca fölött. Nem tudta, hogy a párna bojtjai-e, vagy gúnyból a homlokába szórt szemét, az orgonabokor tavaszi levelei, vagy egy óriási fészek laza bordázata, melyek közé ismeretlen madár rabolta. Így volt most a szerelmével is. Mikor leérkezett a lépcső forró aljához, különös, hogy a téglák az izzás dacára megtartották poros matszínüket, és körülnézett a víz mellett. A nimfák rosszul festett haja nézhetett ki úgy, mint ez a bénán tarkató. Egy sáv világos zöld, mint egyes mágvirágok artemikus bibeháza, másik barna, mint az emészthetetlen dióolaj. A mai napnál úgysem lesz szerelmében szerelmibb nap. Miért ne nézne át egész szigorúan a szemébe? Akar-e valamit a jövőben ettől a lánytól? Semmit. Feldúlta egész életét, de nem azért, mert beleavatkozott, hanem éppenséggel, mert radikálisan kívül maradt. Egy bokor alján megpillantotta a szalvétagyörű csillogó intrika köröcskéjét. Megkerülte a tó sarkát, a bokor egy pillantásra eltűnt a szeme elől, de helyette valami sokkal idegesítőbb dologra esett a nézése. Az alvó tó felszínén úszott egy lapos virág. A víz álom centiméterekben aludt, a virág ugyanazon álomtávon belül milliméterekben, melynek szirmai között egy kék levélboríték hevert, az a levél, melyet új barátnőjétől kapott tegnap este. Hogy került az ide? Lehetetlen volt feltűnés nélkül eltüntetni onnan. Hosszú horgászbotok kellettek volna, ha ki akarták volna húzni. A lány lekiáltott a teraszról. Hajt! Majd rövid szünet után. Megvan? A fiú tudta, hogy most még nem láthatja meg a nő onnan felülről az úszó levelet, mert a tó sarkában levő nagy virágzó bokrok eltakarták. De ha egy kis szellő tovább hajtja a tó közepe felé, a lépcsőkkel szemben, akkor okvetlenül észreveszi. Követ nem hajtott rá, úgysem találja el, is feltűnő. Exe flos fraudis. Hazugságából tündéri növény, néreidák vápántja és tritonok visszakaphatatlan nap ellenzője lett. A két nőt elfelejtette, csak a levél kékségét látta és a másiknak a hangját. Megvan? A szalvétagyűrű ott hevert az óra előtt. De fizikai lehetetlenség volt hozzányúlnia, mikor annyira csak azt a borítékot szerette volna megfogni. Mit csobbant a gyűrű gurulása végén, ha nincs a vízben, hanem itt a bokor alatt? Volt-e valami tárgyilagos önállóság a két szeretőnek, vagy csak két hazugság reciprok viszonya volt a kettő? Egymásra vonatkoztatva éltek, mint valami függvény, melynek egyik tagja azáltal lesz reális, hogy a másikat irrealizálja. Hirtelen úgy érezte, hogy egész szerelmi élete, melyben soha boldog nem volt, nem állt másból, mint ilyen hazugság függvényekből és értelmetlen tárgyakból, mint a kék levél. Megnézte az óráját és megállapította, hogy a felesége valószínűleg már régóta várja otthon. A kis aranyóra olyan volt a csukóján, mint egy póráz. A pontos idő, mérhető percek mindig csak a feleséget, az otthon égő nagy gyanúdinamó miniatűr transformátorát jelentették a bőrén. Ahányszor ránézett, mindig sokkal több volt rajta, mint várta és akarta. Hiába próbálta a későségbe beilleszteni a tavat, oszlopokat vagy a szeretőjét, úgy találta, hogy a későség csak az ő csuklóján levő kiütés, olyan, mint egy injekció helyén támadó vörösheg, ahol a felesége szúrta beléje a házi idő csipős mérgét. Hirtelen lelapult a bokor mögé, mert úgy érezte, hogy ma semmi esetre sem kerülhet el valamiféle leleplezést. Ki, kit, kivel? Sorba, vagy kihagyásosan? Szerető a feleségre, szerető a másik szeretőre, feleség mind a két szeretőre. Mind a három nő valami olyasfélét jelentett neki, amit abszolút örömnek is lehetne éppen leletezni. Akart-e valamelyiket tovább? Nem. Ha csak egyetlen egyszer meg lehetne mondani annak a nőnek, aki nélkül nem tudunk élni, hogy itt az élet szó nem praktikus, társadalmi értelemben veendő, hanem csak is a szerelem mindig szigetelten, életen kívüli síkjában, akkor talán a praktikus értelemben vett életre is tudná most valamelyiket választani. De ezt soha nem mondjuk egyiknek sem a szemébe. A találkozó nem azért kell, mert az örök együttlét jelképe vagy töredéke, hanem mert találkozó. Itt nem arról van szó, hogy a szerelem elmúlik, hogy a szerelem csak intermezzókat hív ki. Hiszen épp ellenkezőleg a szerelem mindig örök, csak nem társadalmi és óramutató értelemben. Egy szerelmi történet mindig két idegen és egymást kizáró anyagból van összefűzve, tulajdonképpen sohasem történet, csak látszólag az. Az együttlétek zárt szerelemkörei és az ezeket az együttléteket GPS-en összefűző logikai fonalak, melyekben nincs egyetlen szál sem a randevúk színes szövetéből. Mikor meglátta a tavon a hazugság türkiszkék hulláját, mind a három nő a találkozás szférákból a logikai fonalak közé esett, vagyis szerelmen kívül került. Mindig csodálkozott azokon a regényhősökön, akik akkor is, midőn a féltékeny férj vagy büszke apa leleplez egy tilos viszonyt, a leleplezés után is akarják a nőt, pedig abban a pillanatban megszűnt az együttlét zárt örökké valósága, és a nő már csak társadalmi pluszt jelenthet, ahogy a mesék végén a világ vége után következő még két nap. Mindenki jellemtelennek tartaná, ha megtudnák, hogy így gondolkozik, illetőleg érez. Felületesen nézve arról van szó mindössze, hogy abban a percben, mikor a nő társadalmi kellemetlenségeket okoz, ott hagyjuk a nőt, mert idegesítő nyűg, nem éri meg a vállópert, stb. Hova bújtál te? És ahogy előbb a szalvéta gyűrű kopogott végig a forró lépcsőkön, most a nő cipője kezdte ezt az áruló, morzeírás lelkiismerete pergő táviró szallagján. De ez csak látszat. A szerelem sohasem akar közös háztartást, együttalvást a díványon, együttolvasást a tengerparton és az utazások közös tervezését. Mindezek csak hozzávetőleges, mumus szóval, szociomorf, metaforák, hasonlatok és képek, főleg a nő praktikusabb agyakedvéért, diplomatikusságból emlegetve. Egy boldog randevúnak nincs folytatása, minden megtörtént. Majd jövőre már együtt leszünk Kámban. Ez a fiú nyelvén pontosan ezt jelentette. Ebben a pillanatban végtelen boldoggá tesz az az aranyvörös őszi barackos lesülés a szemed alatt. Ha a nő aztán valóban követeli a Kámba szóló vasútjegyeket, akkor a fiút menekülési vágy, aljas és primitív szökési tervek tartják lázban. Annyira sérti a filológiai pontosság ott, ahol nem volt semmiféle logos szándékolva. Egy szerelmi viszony boldogan eltarthat a sírig, ha nem alakítják át tudatosan praktikus idővé a véletlen együttlétidőket. Örökké együtt lenne a szeretőjével, ha nem kellene egyszer a társaság előtt nyíltan őt választania, mint embert, mint statisztikai nemi egyedet igenelnie. Kik voltak ezek a nők, ha Wasserman reakciót keresett a vérükben? Hazugságok, együttlétek és népszámlálási tényezők. Mikor ezt ilyen tisztán látta maga előtt, szeretett volna elaludni a fáradtságtól. Ha most kiderülnek a csalásai, hazudjék megint tovább. Kinek szól a hazugság? A nőembernek? Vagy az együttlét névtelen belső mágnes pályájának? Csakis a nőembernek, tehát a nem szerelemnek. Érdemes volt ezért éveken át a legidegőrlőbb hazugságeposzokat kitervelnie. Mikor volt valami pozitív női nő a kezei között? Soha. Nagy árnyak estek rá, amelyek üdvözítették, de amelyekkel nem tudott semmit sem csinálni. Most, mikor a karkötő óra, az úszó levél és a lépcsőkön kopogó cipő háromságában nyilvánvaló lett hazug élete, mégis hűségesnek érezte magát, sőt, a hűség zseniének. Pedig sem a lírai paradoxonoknak, sem valami örökké megbocsátó gyáva humanizmusnak nem volt barátja. Az ő hűtlensége csak az előbb említett népszámlálási szempontból volt hűtlenség. Egy fizikai ember és három fizikai nő. Pedig három emberről van szó, mind a három élte a maga életét. Mikor ez a szimpla gondolat eszébe jutott, annyira apológia szagúnak találta, hogy elutasította. Hova szökhetne? Csak ne kelljen beszélnie. Fut a felelősség elől? Hogy ne futna? A szerelmi veszekedésnek semmi köze a szerelemhez. Azért, mert a rendőrségen az ő jelenlegi személye és a fél órával előbbi egynek számítana, azért ő nem marad itt. Mi egy nő megcsalása? Kapott egyik szeretője kevesebbet, mint a másik? Nem. Ha nem lett volna ott a másik, nem szerette volna jobban az egyiket. A nők és férfiak haragja a riválisra, sokszor csak tiszta számtani idegesség, elvont szimmetria aggály. Nem több szerelmet követel, hanem több igazságot, több időt, több egyetlenséget, melyek mind szerelmen kívüli fogalmak és a szerelem epikai, tehát nem szerelmi részéhez tartoznak. Egy szerelem sohasem zavarhatja másikat. Vagy ha átalakítja, akkor meg éppen a hűtlenség alakít ki realisztikusabb hűséget az iránt, akit éppen megcsalunk. A felesége például az utóbbi időben nem volt egyéb, mint az abszolút hűség mértani helye a szerelmi térben. Azáltal, hogy folyton hazudott neki. A hazugságok napról napra burjánzó, örökké csak kőkemény bimbókat hozó bokrai végül minden helyet betöltöttek csikorgó ágaikkal és vakbimbóikkal, csak a felesége elvont helyén maradt egy tisztás, valami pozitív űr. úgyhogy a gyakorlati szempontból mindig hűtlenebb és hűtlenebb is lett hozzá, egy másik szempontból, kié, maga sem tudta, a hűség tényét sokkal vadabbul, ha negatívan és személytelenül is, mégis szinte isteni keménységgel, elemi szenzációként érezte, mint a világosságot vagy a lélegzést. Úgy érezte itt a bokrok ripacskodó virág viccei között, hogy nem a morál van mi bennünk, hanem mi járunk akarva nem akarva morálban. Gondolta, hogy a sűrű, sötétkék, éggálicos bokrok közé bújik, majd onnan kiszökik a tengerpartra. A levelek oly sűrűek voltak, hogy ha a lábát felemelte a földről, hogy ugorjék egyet, egyszerűen fenntartották az ágak a levegőben. Pontosan abban a helyzetben, hogy feldobta magát, milliméternyit sem süllyedve. Alig pár lépésnyire volt a tótól, és mégis más világ. A víz csiszolt nihilizmus, a folytó bokrok, gyűrt értelemkonstellációk. Ijesztő volt fordítva látni az egész parkot. Előbb a négy oszlopot, aztán a tavat, majd a lépcsőt, végül a teraszon az üres 14. Lajos korabeli székeket. Innen nem látszott a víz tarkasága, szürke volt az egész, mint a homályos plé. Az oszlopok kísértetiesen közel voltak, és ő csak annak örült, hogy ő nem olyan látható a közeledő nő számára, mint azok a karcsú alabástrom fogak a Villefranci semmi kábító hajában. Bár az a tény, hogy valami ennyire látható, sőt jóformán egész léte csak a csak láthatóság, mint ez a négy kígyó hideg oszlopé, nagyon nyugtalanította, mert mikor az ember bujkál, azt szeretné, hogy csak láthatatlan dolgok legyenek a világon. Az apró méregkék levelű bokrok között nem lehetett járni, csak úszni, a szó legszorosabb értelmében. A furcsa az volt, hogy ez az őserdő alig volt egy méternél magasabb, úgyhogy az ember teste inkább volt a tiszta délutáni tengeri levegőben, mint levelek között, és mégis kézzel-lábbal kellett küzdeni velük, mint nyakigérő gyilkos sárban. Fölülről látta az egész törpe dzsungelt, árnyéknak nem volt helye. Hasalt minden erejével, mint a csatamezőn. Mit akarnak tőle az emberek? Embergyűlölő volt-e, vagy emberimádó? Kerülte őket, és ezért mindig csak a héjuk héját vitte magával a társaságból, irtózott a belsejüktől, mert ott csak ügyetlenséget, rosszaságot, sémát, jellemköveket talált. Otthon aztán kesztyük árnyaiból, a kéz már rosszakaratú, lábnyomokból, a járás már gonosz tett felé van beállítva a váltón, a haj térképes illatából, a szálak már kaján hálót fonnak, gyönyörű, mizantróp, csak szép anatómiát épített, és most, mikor három nőember üldözte egyszerre, szeretett volna eltűnni, és ezt az új anatómiai tervet visszadobni nekik. Ma még a népszámlálási ember győzhet a mizantrópok fikcióin és hazugságain, de holnap már az ő bukott realizmusa fog újra kelni. Úgy látszik, csak ilyen melodramatikus képekkel tudta bátorítani magát. Halló! Halló! Hova bújtál? Ne tréfálj! Csönd. Hol vagy? Na! A borhok között egy kis kútra akadt, melyet pár centiméteres szabad terület vett körül. Ide legugolt, mert haldokolt a fáradtságtól. Tudta, hogy ha leleplezik, akkor valami őrjítő, valószerűtlenség fog történni. Aludni szeretett volna és imádkozni. A fű körös körül vizes és jéghideg volt, mert a kút peremén túl spriccelt a víz. A közepén mosolygó gyerekszobor. Össze-vissza csókolta, mint olyat, aki legrégebben is legtovább szereti. Nem mintha a tárgyakat többre tartotta volna az embereknél, ahogy azt a pesszimizmus illemtana előírja. Sőt, ellenkezőleg. Ezt a három üldöző nőt, a levél a tó közepén volt, otthonról másfél órát már mostanáig elkésett, és a cipők már az oszlopoknál voltak. Annyira szerette, hogy egyszerre a hármat úgysem tudta volna egyetlen kétségbe esett csók piros patkójává olvasztani, és így ezt az idegen, vigyorgó, vizokádó maskarát halmozta el a leglehetetlenebb, legembertelenebb, leghűtlenebb, és mégis első megváltóan reális, érzékelhetően értelmes csókkal. A közeledő lány felkiáltott. Hol vagy? Hisz ott van a bokornál a karika.
Hajnali fél négy volt. Mert ellenröntgen volt a hajnal. Thank you.
Szentkuti Miklós Pré című művének részleteit Bertalan Ágnes és Lukács Andor mondta el. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.